Jó estét kívánok! Egy perc gyásztal emlékezett a főváros az augusztus 20-ai vihar 5 halálos áldozatára és a sérültekre. Leálltak a buszok és a villamosok, gyászoltak a hivatalokban, a kórházakban és más közintézményekben is. A Magyar Televízió is elnémult egy percre.
Már reggel kirakták a fekete zászlót a hivatalokra, az iskolákra, a parlamentre, néhány társasházra és a legtöbb közintézményre. Délben egy percig ez volt olvasható a Magyar Televízió képernyőjén. Az egyik belvárosi okmányirodában még az ügyfelek is felállással tisztelettek az augusztus 20-ai vihar áldozatai előtt. Az Országos Baleseti Intézetben, ahová vasárnap csak nem 50 sérültet vittek, csak a telefoncsöngése szakította meg a megemlékezést. Az ápolók, az orvosok és még a betegek is fülhajtással emlékeztek. A munka csak ezután folytatódott. Az ajtókon túl azonban délben is zajlott az élet. Egyedül a BKV járművei álltak le egy percre.
Tisztelt utasaink! Az augusztus 20-ai vihar áldozatainak emlékére egy percet a megállóban várakozunk.
Ezen a napon a déli harangszó is az áldozatok emlékére szólt.
A tragédia körül még mindig sok minden homályos. A Fidesz azt feltételezi, hogy Gyurcsány Ferenc titkos vizsgálatot folytat az augusztus 20-ai tragédiáról. A kormány szóvivő viszont ezt határozottan cáfolta, de hozzátette, hogy minden vizsgálat még nem zárult le. A meteorológiai szolgálatnál és a katasztrófa védelemnél augusztus végén lesz eredmény. Mindkét helyen a vezető felelősségét vizsgálják. Magáról a viharról senki nem tehet, de ez nem jelenti azt, hogy senki sem hibázott.
Még mindig nem lehet tudni, hogy ki a felelős az augusztus 20-ai tragédiáért. A Fidesz szerint az sem világos, hogy most éppen ki és hol vizsgálódik az ügyben.
Meg is értjük, ha a miniszterelnök úr az elmúlt napok új fejleményei után is úgy gondolta, hogy mégiscsak megkezdi a politikai felelősség vizsgálatát, de akkor kérjük, hogy ezt ne a nyilvánosság elzárásával, hanem nyilvánosság előtt a nyilvánosság bevonásával tegye meg.
Nincs titkos vizsgálat. Hát
sem politikai felelős, mondja a kormány szóvivő. A vizsgálatnak azonban még nincs vége. A belügyminisztériumban az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség 4 munkatársának a felelősségét vizsgálják, a Környezetvédelmi Minisztériumban pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetőjéjét.
Mi történt?
A köztársasági elnök szerint is mielőtt tisztázni kell a felelősség kérdését. Sólyom László kifogásolta, hogy hivatalosan őt senki nem tájékoztatta.
Tekintettel arra, hogy a katasztrófavédelem nem nyitotta ki az adott e-mailt, tehát nem tájékozódott, nem tudta ezt az információt továbbadni.
Így a miniszterelnöki hivatalba se jutott el a jelzés, ezért nem tudták tájékoztatni Sólyom Lászlót.
Köztársasági elnök úrral kapcsolatban állunk, és a vizsgálat lezárásakor, tehát amikor már a személyi felelősségeknek a vizsgálata is lezárul, akkor természetesen tájékoztatás fog elnök úr is kapni.
A híradó úgy tudja, hogy a minisztériumi vizsgálatokat augusztus 31-én zárják le.
Végső búcsút vettek Zente Ferenctől, a Nemzet színészétől. A 86 éves korában elhunyt Kossuth és Jászai Díjas színész urnája mellett barátok és művésztársak álltak díszőrséget. A színész búcsúztatóján több százal rótták le kegyeletüket a farkasréti temetőben. Zente Ferenc július 30-án hunyt el.
Siklóson kuruc hagyományok szerint búcsúztak a tenkes kapitányától.
Kapitány emléke örökké élni fog.
A farkasréti temetőben családtagok, barátok, színésztársak és a közönség köszönt el Zente Ferenctől. Hiller István kulturális miniszter búcsúbeszédében azt mondta, a művész személyiségében rejlett az igazi titok, ahogy a nagybetűs természetesség árad belőle. Horváth Ádám rendező a színész pótolhatatlanságára hívta fel a figyelmet. Azt mondta, az egész magyar közönség átérzi a veszteséget.
Amelyik házban magyarul beszélnek évtizedek óta, ott Zente Ferenc otthon volt, családtag volt. Minden család siratja most, hogy elment.
Huszti Péter a Madách Színház és az egész színházi társadalom nevében mondott búcsúbeszédet. Úgy fogalmazott, Zente Ferenc egy gyönyörű, boldog, kristálytiszta életművet hagyott maga után. A szertartás végén Szabó Gyula, a nemzetszínésze, Pál Apostol szeretett himnuszát szavalta el.
Megmarad a hit. Remény. Szeretet.
Zente Ferenc 86 évet élt.
Nyugodj békében.
Megvertek egy szlovákiai magyar egyetemista lányt a szlovákiai Nyitrán. A verés után a polójára azt írták, hogy idézem, magyarok menjetek a Duna túloldalára, és Szlovákia paraziták nélkül. A lány alhasi sérüléseket szenvedett, a szlovák rendőrfőkapitány speciális nyomozóosztagot küldött Nyitrára, és megígérte, hogy bármi áron előkerítik a tetteseket. A magyar külügyminisztérium szerint az ilyen esetekben az a célszerű megoldás, ha a kormányok határozottan és gyorsan elhatárolódnak ezektől az eseményektől. A szlovák kormány ezúttal ezt meg is tette.
A 23 éves egyetemista lány reggel épp vizsgázni ment a Nyitrai Egyetemre, amikor telefonálás közben egy aluljáróban megtámadtak két szlovák fiatalember. A lányt azóta már a Dunaszerdahelyi kórházban ápolják.
Csak arra emlékszek, hogy két fiú megállított, illetve hogy utánam kiáltott, hogy a szlovenszku po szlovenszki. Én nem reagáltam rá, aztán pedig megkapták a hajamot és behúztak valahova, megütöttek, azt akarták, hogy vessem le a harisnyámat, vessem le a fölsőmet, és elvették a pénzemet, és ráírtak a hátamra valamit, de amit én nem tudtam, hogy mi, aztán utólag kiderült az, hogy magyarokkal menjetek a Dunántúl, meg a Szlovákiát paraziták nélkül, ezt írtak szlovákul a hátamra.
Az egyértelmű nemzetiség ellenes incidenst a szlovák kormány hivatalosan is elítélte. Elhatárolódunk az ilyen jellegű extrém megnyilvánulásoktól, és határozottan elítéljük ezt a cselekményt, mondta a szlovák miniszterelnök helyettes, aki az emberi és kisebbségi jogokért felelős a szlovák kormányban. A magyar koalíció pártjának elnöke személyesen ment el a szlovák országos rendőrfőkapitányhoz.
A rendőrfőnök úr megígérte, hogy amennyiben az egyik oldalon extrémizmust tapasztal, akkor a rendőrség a másik oldalon ugyanilyen extrém eszközökkel fog ellene harcolni.
Ezt a híradónak a szlovák országos főkapitányság is megerősítette. Szóvivőjük telefonon azt mondta, hogy nem tűrik el az ilyen megnyilvánulásokat, ezért azonnal speciális rendőri alakulatot küldtek Nyitrára. A tettesek 7 év börtönbüntetésre számíthatnak.
Se vége, se hossza, mégis elkészül a Völgyhíd. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Verseny az euróért, lassan kialakul a bevezetés programja, de konkrét időpontot nem neveznek meg. A DNS vizsgálat igazolta, hogy a 8 évvel ezelőtt eltűnt lány került elő tegnap Ausztriában, elrablója udvari rabszolgának tartotta. Szombathelyen újabb szalmonellával fertőzött betegek kerültek kórházba, miközben több korábbi ápolt állapota javult. ...2011 és 2013 között lehet Magyarországon euró, de pontos dátum változatlanul nincs, mondta a pénzügyminiszter. A kormány tegnap este fogadta el az euróbevezetés programjának vitaanyagát, a részletekről ma tájékoztattak. A konvergencia tervet a jövő héten küldik el Brüsszelbe. Az ellenzék szerint hiteltelen a kormány programja.
Jókedvű turisták a Váci utcában. Ők jobban járnak most, hogy alacsonyabb a forint árfolyama, mégsem elégedettek. Annak örülnének, ha nem kellene pénzt váltaniuk. Öten, ötféle árfolyamon vettünk forintot, nekünk is könnyebb lenne az életünk, ha már Magyarországon is euró lenne, mondja ez a német hölgy. A magyar turisták viszont rosszul járnak külföldi útjukon, ha gyengül a forint. Tiszta viszonyokat szeretnének a vállalkozók is, hiszen az állandó árfolyamváltozás üzleti kockázatot jelent.
Jövő évben termelésünknek 30%-át szeretnénk külföldi piacokra irányítani, és természetesen itt is az árfolyamkockázat kiküszöbölés egy fontos tényező a számunkra.
2011 és 2013 között lehet euró Magyarországon, ezt mondta a pénzügyminiszter, aki meglehetősen álmosan érkezett a reggeli találkozóra. Éjjel is dolgoztak a programát dolgozásán.
az a kérdésük, hogy változott-e a GDP értéke, változik-e az a pálya, amikor a reálisan lecsökkenhet az egyensúlyhoz közeli állapotra a hiány Magyarországon, akkor azt mondom, hogy ilyen javaslat nem hangzott el, ezért tehát ez nem is módosult.
Délután a pénzügyminisztérium honlapjára felkerült vitaanyagban már az is szerepel, hogy vagy vizitdíj lesz, vagy a szakvizsgálatokért kell fizetni, de az is lehet, hogy mindkettőt bevezetik. Hitelesebbé kell tenni a konvergencia programot, állítja a Fidesz alelnöke. Ezért a jövő heti egyeztetésre négy egyelőre titkos javaslattal készülnek. Az MDF is több gazdaságélénkítő programot várna, mert szerintük a mostani a következő ciklusra is elfolytja a gazdaságot.
Ez a program sajnos azt jelenti, hogy egyre távolabb kerülünk az euró bevezetésének időpontjától, és ez egyre többbe fog kerülni, a növekvő számlát a középosztály fogja megfizetni.
A programról csütörtökön dönt a kormány, pénteken pedig már küldik Brüsszelbe. A kérdés az, hogy az Európai Unió döntéshozói hitelesnek találják-e a terveket, azok után, hogy eddig egyetlen egy konvergencia programot sem sikerült betartani. A Híradót Luigis Tamás tudósította.
Magyarország támogatja, hogy Bulgária 2007. január 1-én csatlakozzon az Európai Unióhoz. A Szófiában tárgyaló magyar miniszterelnök azonban ehhez hozzátette, hogy a magyar kormány várhatóan decemberben dönt arról, megnyitja-e a munkaerőpiacát a bolgár és a román állampolgárok előtt. Gyurcsány Ferenc szerint ez érzékeny kérdés, mert a legtöbb külföldi munkavállaló eddig is Romániából jött, miközben Magyarországon 7%-os a munkanélküliség. Semmi kétség, biztos, hogy valóban a 10 évesen elrabolt Natasa Kampusch került elő Ausztriában. A most 18 éves fiatal nő személyazonosságát a DNS vizsgálat is igazolta. A lánynak szerdán sikerült megszökni a fogvatartójától, aki még aznap öngyilkos lett, mert a rendőrség hajtóvadászatot indított utána. Az ügyel foglalkozó pszichológusok szerint a férfi kis hercegnőt keresett magának, aki igazi rabszolgája lesz.
Kordonnal zárták el a házat, amelyben Natasát zárta be fogvatartója 8 éven keresztül. A garázs alatt kialakított cellába csak így lehetett lejutni. Az ügyről egyre több részlet derül ki. A lánynak az első években parancsolónak kellett szólítania elrablóját. Néha hallgathatta a rádiót, nézhette a tévét, elolvashatott egy-egy újságot. Minden nap együtt reggelizett a férfivel, akivel szinte az egész napot együtt töltötte. A lány végezte el a házi munkákat. Időnként sétálhatott a lezárt házban, és néha a kertbe is kimehetett. Onnan sikerült megszöknie is. Fogvatartója kocsiját kellett éppen kitakarítania, amikor a férfi telefonhívást kapott. Ezt az alkalmat használta ki Natasa a menekülésre. A tettes valószínűleg előre kiszemelte magának áldozatát. A férfi azt mondta neki, hogy ha aznap nem sikerült volna elrabolnia, értement volna máskor, mondja a rendőrnő, aki először beszélt a lánnyal. Natasa most egy szállodában van, állandó rendőri és orvosi felügyelet mellett. Szüleivel már találkozott. Édesanyja kimondhatatlanul boldog, mindig bízott benne, hogy egyszer még előkerül a lánya.
A magyar kormány is megvizsgálja, hogy menjenek-e magyar katonák a libanoni ENSZ misszióba. Az Európai Unió külügyminiszterei Brüsszelben arról döntöttek, hogy napokon belül legalább 7000 katonát küldenek a tűzszünet ellenőrzésére. Az ENSZ missziót az év végéig Franciaország irányítja. A magyar külügyminisztérium korábban jelezte, hogy a magyar hadsereg most 11 békefenntartó misszióban vesz részt, ennél többet nehéz lenne vállalni. 21 libanoni gyerek nyaral egy hétig Magyarországon. A gyerekük menekültáborokból érkeztek, többségük most először van külföldön. Korábban egy izraeli gyerekcsoportot látott vendégül közösen a Baptista Szeretetszolgálat, a Fővárosi Önkormányzat és a Malév. Néhány kivétellel jobban vannak a szombathelyi szalmonella fertőzöttek. Eddig 320-an betegedtek meg a szombat óta, 85-en kerültek kórházba, köztük 6 gyerek. Tegnap 3 idős beteg meghalt, mert a fertőzés mellett krónikus betegségük is volt. A szalmonella süteményben volt, az ANTS azt vizsgálja, hogyan került a baktérium az édességbe.
A fertőző osztály megtelt, a kórházban újabb és újabb kórtermeket kell felszabadítani a betegek számára. Sokan csak most fordultak orvoshoz.
Egész éjjel ment a hasam, mind a víz. Aztán reggel mondom a szomszédnak, hogy mégiscsak menjen a doktornőhöz, hívja ki a mentőket.
Az orvosok szerint egy idős ember van súlyos állapotban, de minden 80-90 éves beteget megvisel a folyadékveszteség, amit infúzióval pótolnak.
Úgy tudjuk, az a bizonyos dióskocka ebben a Szombathely melletti cukrászüzemben készült. Az ANTS rögtön az első megbetegedések után bezáratta. A tiszti orvosi szolgálat szerint egyébként sorozatos hibák vezettek a tömeges megbetegedéshez.
A sütéshez pasztőrözött létojást használtak, ezért valószínű, hogy nem az alapanyagokból, hanem az egyik dolgozóról került a baktérium a süteménybe.
Nagy valószínűséggel a cukrászüzembe került bele a szalmonella a kérdéses süteménybe, és aztán az eddigi vizsgálataink alapján valószínűleg a nem megfelelő tárolási körülmények is hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen mértékben elszaporodjon ez a kórokozó, és ilyen súlyos megbetegedéseket okozzon.
A szalmonella a széklettel a betegekről is tovább terjedhet, ezért az otthon maradt fertőzöttek közelében gyakori kézmosásra van szükség.
Az autó tulajdonosokat büntetni a rendőrség, ha nem derül neki, hogy ki szabálytalankodott a kocsival. Az országos rendőrfőkapitányság már meg is fogalmazta a törvénymódosítás tervezetét. Ha a javaslatot az országgyűlés is elfogadja, az autó tulajdonosok többet nem hivatkozhatnának arra, hogy egy családtagjuk vezette az autót.
Sebességellenőrzés az M1-esen. A gyorshajtókat autópályán nem állítják meg a rendőrök, mert az túlságosan balesetveszélyes.
A kazettát beküldik az autópálya rendőrség központjában. Ott a felvételt megnézik, kikockázzák, és a rendszám alapján kiküldik az adatkérő lapot a gépjármű tulajdonosainak.
Az adatkérő lapok nagy részét, átlagosan minden másodikat azonban azzal küldik vissza, hogy az autót egy közeli hozzátartozó vezette, de hogy pontosan ki, azt a tulajdonos nem köteles közölni. A rendőrség ekkor csak egyet tehet, megszünteti a szabálysértési eljárást. Az országos rendőrfőkapitányság törvénymódosítást kezdeményezett, hogy a szabálytalankodó autók tulajdonosait meg lehessen büntetni, ha nem sikerül megállapítani, hogy ki volt a vezető.
Abban az esetben, hogy a tulajdonos megkapta a felszólítást, és nem tudja azt bebizonyítani, hogy más vezette a gépkocsit, tehát a bizonyítási teher ebből a szempontból az ő vállán nyugszik, akkor a hatóság el fogja könyvelni a tulajdonost elkövetőként.
Az objektív felelősség bevezetése miatt mindenkinek kétszer is meg kellene gondolnia, hogy kinek adja kölcsön az autóját, még az autókölcsönzőknek is.
Beépít egy újabb felelősséget, azt, hogy ne akárkinek adjam kölcsön a gépkocsimat.
Az objektív felelősség, amit a rendőrség szeretne elérni, azt jelenti, hogy valakit akkor is felelősségre lehessen vonni, ha nem vétkes. A vétkesség nélküli felelősségre vonáshoz azért az Alkotmánybíróságnak is lehet még egy-két szava. A híradót Víg András tudósította.
A giga meg a róla szóló vita tulajdonképpen már eldőlt. Csak nem elkészült a majd 2 kilométer hosszú, 88 méter magas Kőrüshegyi Völgyhíd, vagyis gigahíd, amely a maga nemében páratlan itt Közép-Európában. 37 milliárd forintba került, és az M7-es Zamárdi és Balatonszászok közötti szakaszát köti össze. Sokak szerint fölöslegesen, mert lett volna más útvonal is. Az építők 12 évig tervezték a nyomvonalat, és azt mondják, hogy ez volt a legolcsóbb megoldás.
Hogy ez egy kompromisszum. Aztán
így foglalható össze a hidat építő cégvezető szerint, hogy miért erre folytatódik az M7-es nyomvonala. A szakember azt mondja, hogy a Balatontól távolabb, rosszabb terepviszonyok mellett még több hidat kellett volna építeni. Ha pedig közelebb építenek, akkor a balatonparti települések jártak volna pórul. A híd nem két fillér ugyan, de az építő szerint világszínvonalú. Majd 2 kilométer stráda 37 milliárd forintért.
Általában autópályákon két hidat építenek egymás mellett a két irányba menő forgalomnak. Itt egy híd épül, ezért a szélessége, ez megközelítve 24 métert, ez egyedülálló.
Így fest a kertből, ilyen alulról, a tetejéről, és így néz ki madártávlatból a Kőrüshegyi híd. A környékbeli települések lakói nem barátkoztak meg a híddal.
Főleg a nyári szezon okán a turizmusra, az üdültetésre hivatkozva sokan kifogásolták, hogy a korábbi évekhez képest megnövekedett a teherforgalom.
Kőrüshegyen ugyanakkor minden harmadik ember az építkezésen dolgozik, egészen 2007. augusztusáig, akkorra fejezik be a hidat. Innen a híd tetejéről a fél Balatont, illetve a teljes Tihanyi félszigetet belátni. Ebből is látszik, hogy milyen hatalmas méretekkel rendelkezik ez a viadukt. A mostani szeles és esős időjárás ellenére az építők azt ígérik, hogy határidőre végezni fognak majd a munkákkal. A híradót Kőröshegyről Nagy Károly tudósította.
Második Ramszesz elköltözött. Az óriási gránitszobor útja 10 órán át tartott Kairó központjából a gízai piramisok közelébe. A költözésről már 10 éve szó volt, a 11 méter magas 3200 éves kolosztus ugyanis nagyon megviselte a közlekedés moraja és a levegőszennyezés.
A tömeg órák óta várt erre a pillanatra. A hatalmas szobrot szállító menet elindult. A konvoj csak óránként 5 kilométeres sebességgel tudott haladni. A Kairó jelképének számító Ramszesz szobor az egyik központi térről a sivatag szélére kerül, ahol felépítik majd az új egyiptomi múzeumot, várhatóan 5 év múlva. Egy kész múzeumban nem tudnánk betenni a 11,5 méteres szobrot, ezért inkább köré fogjuk építeni a falakat, mondja a régészeti tanács főtitkára. A szállításhoz különleges járművet készítettek, mert a kolosszus talapzatával együtt 125 tonnát nyom. A vörös gránit alak köré épített fémszerkezetet habszivacsal bélelték ki, nehogy megsérüljön a szobor. Már hajnalodott, mikor a menet a legveszélyesebb szakaszhoz ért, a Nílus hídhoz. És ezek már a megérkezés pillanatai. Még az átköltöztetést ellenzők is úgy gondolják, hogy a gízai piramisok mellett jó helye lesz az egyik legnagyobb fáraónak.
Ez volt a híradó péntek este. Nézzük, miről szólt. Gyászolt a főváros, Budapesten délben megállt az élet a vasárnapi tragédia áldozatainak emlékére. Végső búcsút vettek a Farkasréti temetőben Zente Ferenctől, a nemzet színésze 86 éves korában hunyt el. Szlovákiában megvertek egy ottani magyar lányt és gyalászkodó szavakat írtak a pólójára, mert állítólag magyarul telefonált. Ön dönt, vagy vállalja, vagy fizet, az autó tulajdonos büntetnék, ha nem derül ki, hogy ki szabálytalankodott a kocsijába. Nyolc óra után Zente Ferencre emlékezünk a Jobb lázadással című filmmel, előtte sport és időjárás jelentés, majd 4:12-kor Kis Gabi várja önöket még egy híradóval. Kellemes estét, viszontlátásra!
Legalább két nehéz évet ígér a felzárkózási program legújabb vitaanyaga. Jó estét kívánok! Lesz vizitdíj vagy vizsgálati díj, esetleg mindkettő. Emellett bérfeszültségre, a reálbérek csökkenésére és elbocsátásokra is számítani kell. Az ígéretek szerint utána könnyebb lesz és jöhet majd az euró. Elemzés este. Aztán a zűr az úr, dugók és útfelújítások főváros és országszerte. Lehetne észszerűbben is szervezni az útfelújítást és a közlekedést? Este megtudják. A szokottnál kicsivel korábban, 10 perccel 10 előtt várom önöket.
Hírek nyáron is vannak, tehát háttér és összefüggések is vannak az estében, este 10-kor.
Az este a Magyar Televízió Pulitzer emlékdíjas műsora.
Hölgyeim és uraim, káprázatos a verseny, fantasztikus befutó várható. Meglepetésre tán, de az élen továbbra is veszeli, és úgy látszik, már senki sem veheti el tőle a győzelmet. Mindjárt átszakítja a célszalagot, egészen fantasztikus teljesítmény, rég láttuk ilyet, igen!
Érjen időben célba, kösse le pénzét az Erste Bankban egy éves lekötött betétben augusztus 31-ig még kamatadó nélkül. EBKM 7,15%. Fiókjaink hosszabb nyitvatartással várják.